Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Pávó utcai zsinagóga háftalátanulási programja, és ezen a héten újhold van vasárnap, ezért szombaton a Mahar Hódes, holnap újhold háftaláját olvassuk fel a zsinagógákban, és fölmerül a kérdés, micsoda egy háftalá ez? Két dolgot vettünk eddig észre, egy háftalá vagy a heti szakaszhoz kapcsolódik, vagy egy ünnephez. Ez a mostani alkalom egyikbe se sorolható be, hiszen alapvetően úgy szabták meg bölcseink, hogy akkor tanuljunk mindig tanuljunk valamit, ami a heti szakaszhoz kapcsolódik, a próféták könyvéből, és hogyha van egy nagyobb erő, egy ünnepnap, akkor az mint egy kilöki a heti szakasz rendes olvasását, és akkor az ünnepnapit olvassuk. De most szombaton semmilyen ünnepnap nincs. Úgy mondják, erev roshodes. Roshodes előestéje, tehát a roshodes megelőző nap. Hogy lehet az? Mitől van ennek a roshodesnek olyan nagy ereje, hogy kiüti? Hát például, hogyha egy ünnepnapnak az előestéje van, az nem üti ki a heti szakasz olvasást. Tehát teljesen nem érthető, hogy miért nem a heti szakaszhoz tartozó haftarát olvassuk fel. Ha ünnepnap van, akkor van egy tórai forrás, a Vaikra, a Mózes harmadik könyve, 23. fejezet második mondat, hogy azt mondja, hogy az ünnepnapjaitokat, a Mikra kódest, azt jelentsétek be. És azt lehet mondani, hogy ez akkor a bejelentéshez tartozik. Most ezt nem lehet mondani. Akkor mégis miért lehet az, hogy más haftarát olvasunk föl? Megérthetjük ezt, hogyha megértjük azt, hogy miért vezették be a haftará intézményét. Miért kell a próféták könyvéből is olvasni? Miért nem jó csak a tórai heti szakasz, és az esetleg a tórai ünnepnapi rész? Azért, mert érteni kell, hogy a tóra alapvetően egy törvénykönyv. Azt határozza meg, azt mutatja meg, hogy hogyan kell élni, hogyan kell viselkedni, arra mutat példákat, például az ősatyák történeteiben, hogy mik a viselkedési minták, az erkölcsi törvények, az áldozatok rendje, ez mind-mind-mind ilyen erkölcsi tanulságot jelent. A próféták könyve spirituális tanulságot jelent. Azért választanak egy heti szakaszhoz kapcsolódó dolgot, témát a próféták könyvéből, hogy ugyanazt a témát, amit megnéztünk egy erkölcsi etikai oldalról, azt megnézzünk egy lelki, spirituális oldalról is. És az idő, ami ilyenkor van, új hold előtti idő, az egy különleges idő. Megtanulhatjuk ezt abból, ami ilyenkor van. Új hold előtti napon van mindig Jom Kippur Katán. Kis Jom Kippurt tartanak sokan, mert azt mondják, hogy ez a megújulásnak a rendje, hogy minden évben ugye megtisztulunk, elszámolunk azzal, amit csináltunk, és ezért van mindig évelején egy ilyen Yom HaDin ítéletnapja, és nem sokkal utána Yom Kippur, majd csinálunk egy csúvát, egy nagy megtérést, és ugyanaz az éves ciklus, ami a napnak a ciklusa, az a holdnak a ciklusával is megtörténik a Yom Kippur Katán esetében, tehát a hónap végén is el kell számolnunk azzal, hogy mit csináltunk, sőt, minden nap is meg kell csinálnunk a napnak a másik ciklusa, minden nap végén is kell csinálni egy ilyen hesbon nefes, egy ilyen lélek számlája, hogy mit sikerült, mit nem sikerült elérni a mai napon, és adódik a nagy kérdés, hogy ezek nem mondanak ellent egymásnak? Ha minden nap tartok Yom Kippurt, ha minden hónapban tartok Yom Kippurt, akkor miért kell az évben egy Yom Kippurt csinálni? Akkor vajon az van, hogy a évenkénti egyszerű Yom Kippurt azt komolyan gondolom, a többit meg nem gondolom komolyan? Nem, ez nem lehet. És az sem lehet, hogy arra gondoltak a bölcseink, hogy a évenként itt majd megtartják azok is, akik a naponként itt nem tartják meg. Ez miért nem lehet, hogy bebiztosították magukat? Azért nem lehet, mert akkor meg a naponkénti nem értjük, hogy aki naponként megtartja, az mit csinál Yom Kippurkor, ami évenként egyszer van. És ez a dolog, ez megvan a hónapok szintjén is. Mit csináljunk Yom Kippur Katánkor? Vagy úgy is feltehetném a kérdést, hogy mennyiben Katán az a Yom Kippur Katán? Mi benne a kicsi? Ezt a gondolatot akkor tudjuk jól megérteni, hogyha a következő történetet megértjük, amiben Yom Kippur estéje van. Kiment az ünnep, vége van a Nile záróimának, és mindenki teljesen tiszta és a bűntől mentes. És Ekkor elhangzik a Mári Vima, pár perccel később, és azt mondja a Mári Vimában minden ember, hogy meg akarunk térni, bűnöztünk, vétkeztünk, és verik a mellüket, és megint a megbocsátásért könyörögnek. És kérdezte az egyik nagy rabbit, a hívője, hogy lehet ez? Az előbb még 2 perccel ezelőtt tiszták voltunk, és minden bűntől mentesen ott álltunk. Most? Mári Vimában? Milyen bűnre mondjuk ezt? Mitől akarunk megtisztulni? Ez nem egy Braha Levatala, egy feleslegesen elmondott áldás? Hát nincs bűnöm, akkor mitől akarok megtisztulni? Azt mondta neki a rabbi, hogy nekem ez nem probléma, én számoltam a Mári Vima előtt és a Nila Ima után pontosan 17-szer vétkeztem. Én azokra mondtam azt, hogy bocsáss meg nekem. És akkor ugye fölmerül a természetes kérdés, hogy akkor most ez a nagy rabbi vétkezett 17-szer, hogy lehet? Miket számolhatott ő véteknek? Biztos nem olyan tórai vétkeket, hogy mit tudom én, embertől lopott disznóhúst evett, vagy ilyesmi, hanem kisebb, ilyen finomabb vétkeket. Mert különböző szintek vannak, és az ő szintjén már az is véteknek számít, ami az én szintemen esetleg nem. Ezeket a szinteket, ezeket fontos tudni, és nem azért fontos ezeket tudni, mert hogy akik nagy emberek, azokra föl kell nézni, és akkor őket bálványként kell tisztelni, hanem azért kell tudni, hogy tudjam, hogy mi az én szintem, tudjam, hogy mi a fölöttem levő szint, és tudjam, hogy most ha csináltam valamit, akkor az fölfele vitt, vagy lefele vitt. És ez a legfontosabb dolog. Ez a csuvá azt jelenti, hogy fölfele megyek, és ez a vétek, amiért bocsánatot kérek, és megbocsátásért könyörgök, amikor lefelé mentem. Ez a szinttel van összefüggésben.